Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, tehát folytatjuk a történetet. Ónodi Lajosról beszélgetünk Katona Csaba történésszel.
Igen, és ugye szokás ostorozni, ezt is elmondtuk korábban Venesz Józsefet, és hát ugye nem véletlenül, mert a hagyatéka és az a fajta szakács tudomány, amit ő képviselt, az később átállt egy ilyen elfogadott, hagyományos, sőt követnivaló valamivé, amivel azért vannak problémák, és jobb visszamenni még Venesz előtti időkbe, és megnézni, hogy azok az ételek hogy készültek korábban. Persze nyilván mindennek megvan a maga helye, aki a gyerekkorában emlékszik a jó vizes tejbepapírra a menzáról, amivel rendesen lehetett lövöldözni, vagy pedig azokra a főzelékekre, amikben alapvetően ugye a liszt adta az íz és színvilágot. Szóval, hogy akkor persze nyilván ezeket így visszasírja, de mindesetre megvolt a helye, amit Venesz csinált akkor, és hát ugye az az érdekes, hogyha Onodiról beszélünk, hogy amikor neki kiosztották először a feladatot, hogy mit kell csinálni, a büfé vállalat megalapítása, az csak később jött, hogy egy személyes, ilyen egyéni vállalkozó, kvázi egyéni vállalkozóként kellett ellátnia a különböző rendezvényeket, üdítőital, legyen perec, legyen valamiféle szendvics, vagy zsíros kenyér, vagy bármi. Szóval az a helyzet, hogy ő ebbe lubickolt ebbe a dologba, ő belevetette magát, de én nekem az jött le a dokumentumfilmből és az ő személyiségéből, hogy ő baromira erre termett. Tehát, hogy ő azt nagyon élvezte, és nagyon jól csinálta, hogy a felmerülő igényeket, legyenek azok bármilyen igények, azokat tök jól kiszolgálta.
Ez pontosan így van, ugye ő tényleg fiatalon 1949-ben került a Nemzeti Büfé Vállalat élére. Ez egy sajátos dolog volt, mert a Nemzeti Büfé Vállalatnak az alapját azok a államosított, gyakorlatilag kisajátított kis üzletek, büfék, stb. Képezték, amiket egyébként jó rész például a háború túl és zsidó tulajdonosoktól kobzott el a magyar állam. Tehát tulajdonképpen Onodinak a keze alá adtak egy üzlethálózatot, ha úgy tetszik, nem a mai franchise értelemben, de mégiscsak ő volt ezeknek a egyes számú vezetője. És igazából meg tudom erősíteni azt, amit korábban mondtam, hogy szerintem ő egy tipikusan kapitalista gondolkozású vállalkozó lett volna egy másik világban. Soha nem éreztem azt nála, hogy elkötelezett kommunista lett volna. Nyilván ez a mentalitásából is következik, de az, amit mondtál, az a üzleti szemlélet, a kereslet és kínálat kiegyenlíti egymást, ez itt nála úgy mutatkozott meg, hogy itt a létező szocializmus keretein belül volt igény valamire, nevezetesen felépíteni ennek az új világnak a vendéglátását. Nyilván azokból az alapanyagokból, ami rendelkezésre áll, azoknak az embereknek, akik ezt ki tudják fizetni, tehát nem kellett magasra helyezni a lécet. Ugyanakkor azonban egy nagyon ilyen tág volt az olló, úgymond a különféle intézményeknek a színvonala között, mert hiszen a csúcsszállodák épp úgy hozzátartoztak, mint a kisebb büfék, és neki ezt kellett megcsinálnia. És valóban, ahogy mondtad is, szerintem ő ezt kifejezetten élvezte.
Sőt, hát ugye, oké, ezt most nehéz anélkül bármiféle karakter jellemet meg hátteret felépíteni, hogy mélyebben ismerném a sztorit, amit olvastam, vagy olvasható róla felületesen, meg amit a dokumentumfilmben láttam. Nekem az jött le, hogy egyszer, amikor a szállodaépítésekről volt szó, és később majd beszélünk, akkor ő nagyon magabiztosan már nagyképűen nyilatkozott, de egyébként baromira élvezte azt, hogy ő utazhat. Ugyanis azért ki kellett küldeni nyugatra valakit, aki megnézi, hogy egyáltalán ott mi történik. És számomra a legérdekesebb példája annak az egésznek, ami történt, az a négy kávégépnek a példája. Egy világkiállításon ezeket így bérbe vették, hogy elhozzák Budapestre, külföldön, egy osztrák vállalkozótól. És amikor hát sokan többek között, tehát a káderek közül megkóstolták azt a valamit, ami a kávégépekből jött, akkor teljes elképedés volt, hogy ez mi, ez a csoda, hát ez habos, ez sűrű, ez valami olyan aromákkal rendelkezik, hogy hihetetlen, és akkor megmutatta a gépet, ami hát ugye manapság Kínáról jut az embernek eszébe ilyesmi, hogy azonnal ahelyett, hogy bármi más tettek volna, megvették azt a négy gépet, azokat darabjaira szedték, és utána reprodukálták az egészet, hogy legyen a magyar szocialista népnek is ilyen finom habos kávéja.
Ugye ez a fajta mentalitás egyébként igazából sokkal mélyebben gyökeredzik, mint sem a szocializmus. Ugye a modern világban hogy működnek ezek a üzleti dolgok? Levédettem a nevet, levédettem a technológiát, és így tovább. Na de ez akkor még nem létezett, és ha belegondolunk abba, hogy a középkorban, de még a 19. században is az iparos legények hogy szerezték a tudásukat, hát elindultak vándorolni, elindult, mondjuk az ötvös legény, elment Frankfurtba, elment Prágába, elment Brünnbe, magára szedte a tudást és hozta, tehát igazából, anélkül, ahelyett, hogy ezt levédették volna, továbbadták. Ezt a technológiát egyébként Japán is alkalmazta, gondoljunk a japán viszki csodájára. Gyakorlatilag annyi történt, hogy fogták a skót viszkit, darabolja szedték, aztán összerakták picivel jobban, mint még a skótok is. És igazából itt is ez történt. Csak a meglepetést itt valóban az okozta, hogy volt-e kávé fogalmunk, hát ez a kávé fogalom, ez valószínűleg távol állt a ma általunk igényesnek mondott kávétól. Két háború közöttről tudok olyan sztorit, hogy a kávé megjelenik vidéken, ahol ez elég városi dolog a kávé, azt ne felejtsük el. De divat, és akkor a munkáskörbe egész egyszerűen a fekete medve cukorból főzött levet adják oda a melósoknak, meg a parasztoknak, hogy hát akkor így álltok ezt, ők meg isszák, mert ugye életükben nem ittak rendes kávét. Kicsit csodálkoznak, hogy ez miért annyira jó. Na most itt nyilván azért tudták, hogy mi a kávé, de amikor találkoztak vele, akkor ez szépen mutatta azt, hogy Onódi az igyekezett, és azért volt ebbe támogatottsága, mert volt párt háttere, a rendszer keretein belül egy bizonyos mozgásteret a magáinak tudni, és ennek nagyon fontos eleme volt, hogy utazhatott nyugatra. Hát ezt nem mindenki mondhatta el magáról akkoriban.
Utazhatott, és számomra az is baromi érdekes a magából, ami kiderül. Készült vele egy hosszabb interjú valamikor 90-es évek elején, hogyha jól láttam, és abból merít sokat a most remélem, jól mondtam a dátumot, minden esetre valahogy így, lehet, hogy 80-as évek végén. Szóval készült egy hosszabb interjú vele, és abból a mély interjúból merítenek részleteket a dokumentumfilmben. Most a koncepciós perről is majd nyilván ejtünk egy pár szót, de hogy amikor a magyar pavilont meg kellett építeni, talán Brüsszelben, és ott létrehoztak valamit, ami hát olyan volt nekem, így utólag visszanézve ezt, így most 2024-ből, mint a bújtorfilmek a 80-as években, egy soha nem volt Magyarországnak a lenyomatát vitték oda ki, ami persze mindenkinek baromira tetszett, az ételek, az italok, a felszolgálás, a cigányzene, de hát nem ilyen volt Magyarország.
Hát nagyon nagy szerencsé, hogy a 21. században ilyen sosem volt Magyarország, képpen már nem találkozunk, de maradjunk egyelőre a történelmi vetületeknél. Nyilván ez az országimázsnak ez egy fontos eleme volt, és ennek révén egyébként meg lehet ragadni a korabeli magyar gasztronómiának egy nagyon sajátos kettősségét. A Veneszféle alapkönyvekből főzött minden szakács Magyarországon, éttermekbe, büfékbe, egyéb helyeken. Ugyanakkor azonban ezek a ilyen helyeken, ahol nemzetközileg kellett valamit letenni az asztalra, főleg, hogyha a hanyatló nyugatnak kellett megmutatni, hogy hát mi vagyunk itt a kultúrának a csúcsa, és ekképpen természetesen, mint a béketábor rész a gasztronómia csúcsa is, ott azért egy teljesen más világ jelent meg. Egyrészt persze megvolt ez a Patyomkin falu, tehát hogy megmutattuk azt a Magyarországot, amire vágytunk, de ne felejtsük el, hogy a magyar gasztronómia is teljesen máshogy jelent meg itt. Tehát azért voltak profi szakácsaink, és amikor ki kellett menni egy világkiáltásra, vagy egy szakács VB-re, vagy egy szakács olimpiára, ott valóban a legjobb anyagokból profik dolgoztak. Csak egy példa erre, vagy kettő. Rákóczi túrós, vagy a somlói galuska az 50-es évek terméke. Tehát két olyan süteményet a mai napig meghatározónak gondolunk, nem a monáriáig nyúlik vissza, és lássuk be, mind a kettő kiváló, mind a kettő nemzetközi sikert aratott, de azt nem itthonra csinálták, hanem a világkiáltás. A más kérdés, aztán itt is meg tudta vetni a lábát. Tehát ez a kettőség, ez nagyon-nagyon jól megfogható, és Onódinak meg volt az a lehetősége, miközben látta, hogy itthon mi a rög magyar valóság, azért mégiscsak a csúcsgasztronómia felé is el tud kalandozni, és ezt igyekezett egy bizonyos ponton túl a vendéglátásban megjeleníteni, csak hát kapitalista alapon nehéz működni a 50-es, 60-as évek Magyarországon.
Jó, létrejött a mézes mackó, amit sokan nem tudnak a mézes mackóról, az nem egy bizonyos hely volt itt a Kígyó utcában, az volt talán az első, hogyha jól emlékszem, de annak a mintájára több is működött, illetve beszéljünk akkor a rendezvényeken kívül arról a vendéglátó és inkább hotelépítési hullámról, ami elindult, és ezzel a Balatonnak hát a vendéglátását, kultúráját, arcképét azért jelentősen átírta.
Ugye a Balaton az egy külön történet, és Onódi Lajosnak ebben méltatlanul elfeledett fontos szerepe volt, hogy a 60-as években valóban egy tömegturizmusnak adhatott otthont a magyar tenger. Picit visszamenve a történelemben, ne felejtsük el, hogy a 19. század második felé Balatonfüred volt az egyetlen olyan hely, ahova szívesen mentek a Balatonhoz, oda se a tóvize miatt, hanem a gyógyvíz miatt. Na ez változik meg a 19. század második felére, utolsó harmadára. Ez azt jelenti, hogy immár a tóvize lesz a vonzerő, Balatonfürednek minden tóparti település a vetélytársa lesz, és kialakul egy sajátos fürdőkultúra, egy ilyen nagyon polgári típusú fürdőkultúra. Ennek lesz vége a monarchia hanyatlásával, az első világháború végével és Trianonnal. Ugyanakkor azonban ez jót tesz a Balatonnak olyan értelemben, hogy igazából tényleg akkor válik nemzeti ügyi a politika szempontjából is a Balaton, mert hogy minden valamire való nyaraló helyet lecsatoltak. Tehát egy másik példa erre, hogy Gyöngyösváros tanácsa tanakodott azon, hogy mennyire fáj nekik Trianon, de igazából annyira nem jártak rosszul, mert senki nem akart addig a Kékeshez menni, mert ez egy dombocska, de hát azáltal, hogy a nagyobb hegyek azok határon túlra kerültek, igazából Gyöngyösvárosra nem járt rosszul, és ők is érezték, hogy ennek fájnia kéne, de mégse fáj. Na most lapozzunk. 45 után viszont a korábbiakhoz mértem valóban egy olyan tömegturizmus alakul ki a Balatonnál, aminek részben ideológiai oka van, hiszen mindértelműen benne van a korszak ideológiájában, hogy mindenki a magyar tenger, nem a kiváltságos polgároki arisztokratáki, de másfelől egy ilyen szelepként is működött, gondoljunk az ottüdülésekre, de azért a jó nép érezze jól magát, nyomott árakon megint csak a piacgazdaság helyett, ugye a tervgazdaság jegyébe. Mi képezhette ennek az alapját? Hát az államosító. Magánnyaralók, szállodák, stb. De a hatalmas tömegigényeket ezek képtelenek voltak kiszolgálni, tehát jóval több igénylés érkezett vendégészakákra, minden egyébre, mint amire az összes államosított szálloda meg egyéb hivatva volt. És akkor ez az a pont, amikor Onódi Lajos is belép a képbe, és Siófokon legalább 3 szálloda építkezése fűződik a nevéhez, és ő volt az, aki kiemelten fontos elemként kezelte a Dél-Balatont behozni a vendéglátóiparban, mindig az északi part volt ugye a divatosabb, Balatonfüreddel, Badacsonnyal, stb. Na ő volt az, aki azt mondta, hogy a déli part az ne csak Siófok legyen, hanem építsük ki itt úgy a vendéglátóipari egységeket, hogy tényleg megfizethető legyen, öröm legyen ide jönni, de azért azt is lehetett tudni, hogy a menőbb szállodákban egy reggeli került annyiba, mint ez ötödülés 3 napja. Tehát itt is megvoltak azok a differenciák, amit ő érvényesíteni igyekezett a rendszeren belül.
Innen folytatjuk, hogyha követni akartok minket, megtehetitek a Google Podcast-en, az Apple Podcast-en, a Deezeren, a Podcast Addict-en, vagy pedig a Facebookon, vagy az Instán is, és jelen vagyunk persze az interneteken, borravaló.hu, ide vannak feltöltve a podcast adásaink.